Jó napot kívánunk, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Ez a mai podcast a Words of Europe projektnek a keretein belül valósul meg, a Faktor Terminál Egyesület szervezésében. Itt van velünk Sherman Márta, aki a szakmai vezetője, ügyvezetője a Faktor Terminál Egyesületnek, és Ménesi Luca vagyok én, aki munkatársa vagyok az Egyesületnek. És itt van a vendégünk, Boros Viktória, akivel az egyik munkaállomásunkról, az egyik programunkról fogunk beszélgetni, amit a Words of Europe projekt keretei között valósítottunk meg szintén. 2023 nyarán Esztergomban, az Esztergomi Speciális Gyermekotthoni Központban. És akkor néhány szóban esetleg beszéljünk először arról, hogy mi történt ezen a programon. A címe ennek a programnak Sanyi és Vali volt, és Esztergomban a Valira vonatkozó részét valósítottuk meg a programnak. Márta esetleg elmondott, hogy Valiról mit lehet tudni?
Igen, hát a Sanyi és Vali előadás vagy workshopnak, ugye volt a férfi meg a női változata, a nőit azt általában olyan helyekre vittük, ahol zömében vagy teljes egészében lányok vannak, javítóintézetekben leginkább, vagy speciális gyermekotthonokban, ahol fiúk vannak, ott pedig a Sanyi változatát, tehát ugyanannak a történetnek a férfi változatát vittük el, és Viki, akkor te még az Esztergomi gyermekotthonban voltál, ami egy lányoknak fenntartott speciális gyermekotthon, úgyhogy ide a Valit vittük, és ráadásul ennek a Valinak a két szereplője, a Luca és én magam voltunk. Ugye ez egy ilyen monodráma-szerű valami, ami kicsit a Fórum Színházzal keveredik, és egy emberi történeten keresztül ismerhetünk meg egy jelenséget, ami sajnos a társadalmunkra nagyon jellemző, és nagyon jó lenne, hogyha ez nem lenne jellemző, illetve hogyha nyomaiban és csírájában el lehetne ezt folytani, méghozzá az emberkereskedelem. Ez volt legalábbis a mi célunk, hogy erről szóljon, hogy nehéz sorsú pénztelenségben, oktatáshiányban, mindenféle szociális és társadalmi kapcsolatokban szűkölködő réteg hogyan csúszik bele adott esetben az emberkereskedelem hálójába. Nem tudom, neked mennyi maradt meg ebből a történetből? Emlékszel, hogy mi volt abban az előadásban?
Hát, hogy ő ilyen szegény család volt, mély szegénységben voltak, és ő kapott egy ilyen munka lehetőséget kint, ugye Vali, és a szülei nem engedték el, nem nagyon bíztatták.
A Vali volt az anyuka, őt úgy hívták, hogy Vali, az anyuka, de nem a Vali kapta, hanem a... Alexandra volt.
Alexandra,
de hogy a lánya.
Igen, a lánya. Igen. És hogy nagyon nem kedvezményezték, hogy ő kimenjen. De ő már csak azért is kiment, és ez egy nagy becsapás volt igazából, és ez a prostituáció, meg ez az emberkereskedelemről szólt, drogozások voltak, hogy ő jobban bírja a műszakot, úgymond, és igen. És amikor visszajött, akkor nagyon nehezen tudott, sőt, nem is tudott leállni a drogról sem. Anyukájától mindig kért pénzt, az is csak a drogra ment el. És így összeomlott egy család.
Igen, igen. És arra emlékszel, hogy hogyan kapta ezt a munkát az Alexandra? Talán arra vissza tudsz egy kicsit emlékezni, hogy már ott is voltak ugye ilyen gyanús jelek.
Azt mondom,
talán erről egy kicsit.
Barátnőjétől, hogy ő kapott egy e-mailt, vagy nem föltállt.
Igen, igen, egy álláshírt is, igen. Így, ahogy mondod, igen.
És hogy az szerintem az egy tök fontos dolog, és minél többet érdemes beszélni erről, most is azért gondoltam, hogy még erről is esetleg válthatunk pár szót, hogy ott is voltak már ilyen intőjelek, tehát az, hogy egy ilyen üres irodában, csak egy kanapé, olyan helyen volt maga az állás interjú, nem tudta igazából az Alexandra, ugye az egy ponton így ráeszmélt, hogy nem is tudom, hogy pontosan hova megyek, mi fog ott történni velem, majd aláírom a szerződést, majd elmondják, hogy mit kell csinálnom pontosan, majd ott jó lesz a többi csajszival, akik jönnek. Tehát, hogy nagyon sok dolgot nem lehetett tudni előre arról, hogy hogyan fog az zajlani.
Hát, hogy tulajdonképpen így sodródott, nem? Tehát, igen. Folyamatosan sodródott, elindult egy ilyen hógörgeteg, és hogy nem tudta megállítani, és a végén tulajdonképpen elsodorta magával ez a sok beazonosíthatatlan rész, nem?
Meg hát tudatlan volt. Szóval egyrészt ugye szerintem a szülők részéről is, hogyha a gyermeknek elmondják, mivel már kezdett kamaszodni, szóval, hogyha egy gyermeknek elmondják az állástól kezdve minden olyan információt, ami hasznos lehet neki a jövőben, de viszont ugye ez nem volt, meg tudatlan volt, és meg ott volt a pénz, ahol a pénz ugat ugye ment leginkább, és hát így igen.
És amit te mondtál erre, hogy a tudatlan volt, az szerinted ez honnan van? Tehát, hogy a szülei nem mondták el, vagy a szülei se tudták, vagy honnan?
Hát úgy, hogyha nekem például elmondta az, hogyha álláshirdetésre megyek, akkor milyen papírokat kérjek, milyen papírokat kapjak, hogy tudjam azt, hogy ez valós lesz, hogy legyen szerződésem. De hát nála ez nem volt meg igazából. Szóval, hogyha titokban is csinálta, akkor is tudatlan volt, mert nem kapta meg, és csak ment feje után.
De akkor úgy érzed esetleg, hogy ő tehetett erről az egészről, ami történt vele? Vagy hogy érzed? Nyilván most egy olyan történetről beszélünk, ami nem, hát valós egyébként, ez valós történetekből íródott ez az Alexandrának a története, de igazából nem pont vele történt meg, hanem több valós történetből rakódott össze az ő sorsa. Tehát ugye erről azért lehet, hogy már te is hallottál, nem? Vagy lehet, hogy bent Esztergomban is voltak akár ilyen lányok, nem? Tudsz erről valamit is?
Így a nevelők, amiket úgy egyszer-kétszer így mondtak vacsoránál, vagy így átlagban azért voltak egy-kettő ilyen dolgok.
És hogy hogyan működött ott bent ez az előadás? Hogy tulajdonképpen ez ilyen színházi előadás volt, és hogy te mire emlékszel, hogy ott az a közösség, aki látta, az a 30, nem tudom hány lány, aki ott látta, ő náluk hogy csapódott ez a történet le, illetve ez a forma, amivel dolgoztunk a Lucával?
Így nem tudom, mivel saját csoportomban voltam, viszont aki benne volt ebbe, azért szerintem mélyen egy kicsit magában nézett, hogy azért én is voltam prostituáció, én is drogtól függtem, és úgy futottam. Szerintem azért ez bennük felmerült ott legbelül lelkileg.
És szerinted, hogy próbálom elképzelni azt, hogy ez egy módszer tulajdonképpen arra, amit Mártával csináltunk, hogy felhívjuk lányoknak a figyelmét arra, meg fiúknál is voltunk, ugye? Tehát, hogy az ilyen veszélyekre felhívjuk a figyelmet. Ez egy színházi forma, egy interaktív, ahol ugye utána megbeszéljük, egy ilyen játékosabb forma volt tulajdonképpen, és próbálom elképzelni, hogy milyen más módszerek hogyan működnek, amikkel megpróbálják emberek ezekre a veszélyekre felhívni a fiatal lányoknak, meg fiúknak, meg bárkinek a figyelmét. Tehát, hogy például most eszembe jut az, elképzelem azt, hogy van egy plakát minden iskolában, minden gyerekotthonban, ahol le van írva tulajdonképpen olyan információk, amiket mi elmondtunk, vagy az konkrétan az én szerepemnek volt a része, hogy soha ne adod az összes iratodat, mindig legyen dugi pénzed, tudd meg előre, hogy hova mész, meddig leszel ott, mennyi pénzt fogsz keresni, onnan hogyan tudnál eljutni egy másik helyre, meg haza, és hasonlók. Tehát, hogy te mit gondolsz, Viki, hogy az, hogy egy ilyen formában beszéltünk ezekről a veszélyekről, és hívtuk fel a figyelmeteket ezekre, mire kell odafigyelni. Ez jobb-e, vagy hasznosabb-e, értékesebb-e, mint az, ha mondjuk kapsz egy papír, egy szórólapot, hogy ez az, amire oda kell figyelni.
Hát nyilván ez ilyen feltűnőbb, így át lehet élni, bele lehet látni. Viszont én úgy gondolom, hogy a mi generációnk, ami most így megy, abban lehet, hogy átmenetileg átgondolják ezeket a dolgokat, de viszont nem olyan erős a lány is. Például, ha az zárt intézetből kikerül például, és úgy visszamegy ugyanazt az életet élni, visszamegy ugyanaz az emberhez, aki például futtatta, vagy aki a szerelme volt, vagy van, akkor szerintem a nagy része gyengés mindegyik nagy része visszaesik. Uh-huh. És ritka az, aki már csak azért is megmutatja, és hogy ő kitör abból, abból a helyzetből, ahonnan régen jött. Szóval ez már ilyen, ez a mérleg inkább fölül, már nagyon kevés ember van, aki így szerintem talpon tud maradni. Például uh-huh. Pest, én amikor ide kerültem Pestre, én úgy gondoltam, hogy Pest szerintem az a város, ahol minden van, minden megtalálható. És Pest az, Budapest az, ahol az a város, ami meg tudja mutatni azt, hogy most vagy fent maradsz, vagy lecsúszol oda.
Uh-huh. Próbára tesz.
Igen, igen.
Mert hogy itt a sok veszély is, meg a sok lehetőség is, igen. Talán valami ilyesmi. Uh-huh.
De hogy emlékszem, mert lehet, hogy nem tudom, Gyal utca erre gondolt, de én ezt hallottam ki a kérdésből, hogy mire emlékszel többre, hogy láttál esetleg ilyen plakátokat valahol, vagy mondta valaki így akar vacsora közben, hogy vagy pedig láttad ezt az előadást adott esetben, ami egy játék volt, ugye egy közös játék, hiszen ti is beleszóltatok az előadásba is, hogy a mondottam utcás interaktív volt, hogy ez jobban megmarad a fejedben, azt mondja, most mi az eredménye, azt nem tudjuk, mert egyiknek sem, másiknak sem tudjuk, de hogy emlékképpen, mert nekem volt egy olyan élményem, amikor te ezt így majdnem egy évvel később, csak így egy egész más helyzetben előhúztad, hogy de hát akkor ezt meg azt mondtátok, és nekem ez így az egy ilyen nagyon izgalmas pillanat volt az életemben, hogy igen. Valamit csinálunk, és aztán nem is tudjuk, hogy az hol marad meg, és kinek, és mikor fog bekapcsolni. Szóval nem akarom a szót a szádba adni, de hogy pont azért is akartunk veled kapcsolódni, mert hogy ott ezt a láttad is, és később egy teljesen másik élethelyzetben, még emlékszem, hogy azt mondtad, hogy mert hát külföldön sem volt, és nincs kolbászból a kerítés, és akkor a Marci visszakérdezett, hogy hogy érted, hogy nincs. Hát, hogy például, és előhoztad ezt az előadást, szóval, hogy és most is, ahogy elmondtad, ennyi, nem beszélgettünk erről, de eltelt majdnem egy év, és hogy így beszélsz egy emberi sorsról, ami megmaradt, pedig biztos nagyon sokkal találkoztál. Szóval, hogy szerinted ez egy ilyen jó működő forma, ebben érdemes többet belerakni, vagy ez is azért elég hamar kikopik, és inkább nem tudom, mit kéne csinálni.
Kikopni biztos, hogy nem kell, de viszont szerintem így a gyerekek szerintem jobban át tudják látni. Mint hogy most odaadnak, akkor úristen, most olvasni kell, akkor most ez miről szól, mi ennek a szónak a fogalma, mit jelent. Uh-huh. Szóval szerintem így sokkal jobban bele lehet látni abban az élethelyzetben.
És utána egyébként, miután a Lucával mi elmentünk, mert amikor mi ott veletek beszélgettünk, ott az elég sok kérdés jött, meg sok beleszólás, meg sok, utána is akkor mentünk el, megkérdezték, később visszamentünk, megkérdezték, hogy mi van a lányommal, tudod, mintha ez valóság lett volna. Hogy mikor mi eljöttünk a Lucával, ti utána, ha te beszéltél erről valakivel, vagy ott a lányok erről beszélgettek, vagy ez ott akkor kijöttek a szobából, és már nem volt téma?
Hát például, amikor lett ez az esti vacsora, meg minden, és akkor szóba jöttek ezek a dolgok, uh-huh. hogy mennyire jó volt, mennyire be lehetett látni, meg minden. Szóval szerintem tök klassz volt.
Szóval akkor így megmaradt. Persze. És valószínűleg ez szerintem a kulcs, amit mondtál, Viki, hogy átélni, hogy bele tudom magamat képzelni annak az embernek a helyébe, mert egy ember jelenik meg előttem, egy történet, egy emberi sors, elképzelem azt, hogy én is szeretnék pénzt keresni, szeretnék elmenni Németországba, vagy bárhova máshova, szeretnék kalandozni, és így, hogy van egy emberi történet, és így megelevenedik az egész, az teljesen más, mint hogyha leírva olvasok mondatokat, hogy nagyon fontos, hogy odafigyelj arra, hogy a személyi igazolványodat azt ne add oda, amikor az állásinterjún elkérik, hanem a fénymásolatot vidd magaddal előre, és hasonlók. Igen.
Még azt szeretném megkérdezni, az ilyen formánál, amikor színházzal fordulunk egy adott probléma felé, ott sokszor előjön az a felvetés, hogy de lehet, hogy főleg, amikor ilyen speciális helyzetben lévő emberekhez megyünk, hogy lehet, hogy olyan húrokat pengetünk meg benne, ami jaj, nagyon rossz neki. Hogy például arra gondolok, hogy ott is mondtad, hogy több olyan lány volt, aki a prostitúción keresztül ment, ezt mindannyian tudjuk, hogy ott ez sajnos jellemző sok fiatalra, aki ott van. És én is emlékszem, hogy mikor ott játszottam az előadást, ott emlékszem egy-két arc, az egyik lányra emlékszem, hogy végig így folyt az arca, vagy könny az arcán, és úgy éreztem, hogy nem én miattam sír, hanem saját maga miatt sír. Uh-huh. Ezt éreztem, és akkor ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy szabad-e? Uh-huh. Szabad-e így elhozni problémát, hogyha utána nem viszed el terápiába, meg nem követed onnantól kezdve mindig a dolgát, hogy ez szabad-e, vagy nem szabad?
Szerintem tükröt kell mutatni az, ami ő volt. Szerintem tükröt mutattál igazából neki, és hogy hiába van ilyen előadásban olyan példa, ami például rád illik, de viszont a múlt az velünk jár alapjáraton is. Uh-huh. És szerintem attól felnőtt az ember, hogy beismeri a hibáit, fővállalja, és hogy a múltjáról is beszél, hisz az is ő volt. És hogyha tükröt is mutatnak neki, akkor meg még jobban az, már az ellentétjét fogja csinálni, hogy azt a degáz voltam. És akkor így már másképp fog gondolkodni. Ha nem, akkor meg hát így járt.
Igen, igen. És én még arra tudok gondolni, hogy talán amiatt is, nem biztos, hogy ez a szabad-nem szabad kérdésre válasz, de hogy Anna abban lehet még értékelnek talán, hogy ne érezze magát valaki egyedül. Mert szerintem talán nagyon sok, vagy nem talán, hanem inkább biztosan nagyon sok olyan területe van az életnek, ahol már rájövünk arra, hogy fú, ez ciki volt, ez hülyeség volt, ezt elcsesztem, ezt nem így kellett volna, és szégyeljük magunkat. És akár nem merünk róla beszélni, hogy fú, de rossz, hogy így döntöttem, de rossz, hogy így csináltam, de hogy lehet, hogy nem gondoltam arra, hogy. Viszont amikor megtudjuk azt, hogy másokkal is megtörténhetett ez a dolog, akkor talán azt az érzést kelti bennünk, mert így van, hogy nem vagyok egyedül, más is szenved olyan dolgoktól, amiktől én szenvedek, és az is talán egy lépés lehet a felé, hogy tovább lépjünk, és hogy aztán legközelebb jobban csináljuk.
Még arra gondoltam, hogy két szót beszéljünk róla, hogy ugye ez az előadás egy ilyen személyes sorson keresztül, de mégis az emberi jogokról szólt. Tehát, hogy mihez van jogod, és milyen kötelezettségek járnak. Nem mindenről beszéltünk, de sok minden ugye érintődött. Ugye jogod van a védelemre, jogod van az emberi méltóságod megtartására, jogod van a jogorvoslatra, hogyha megbántottak, jogod van, hogy kimenekítsenek egy rossz élethelyzetből. Alapvetően jogod van boldogan élni a Földön. Tehát, hogy most így ezek mind jogok. Hogy szerinted, hogy most ez egy ilyen választott forma volt, meg itt említette a Luca, hogy akár ezt plakátra is ki lehet tenni, de hogy mit gondolsz arról, hogy hogyan vagy mikor kellene ezekről az emberi jogokról így az embereknek beszélni, vagy gyerekeknek, vagy egész kisgyerekeknek, hogy szerinted mikor lenne értelmes, vagy érdemes ezekről nem csak úgy beszélni, hogy így szóbeszéd útján, hanem így végig gondolva, és valami koncepció mentén, hogy tudd magadról, hogy nem igaz, hogy meg kell azzal elégednem, hogy nincs munkám, hogy csúnyan beszélnek velem, hogy adott esetben akarnak adni, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem mikortól kéne egy embernek, vagy akár egy gyereknek elkezdeni beszélni arról, hogy nem, neked jogod van ugyanahhoz, mint az összes többinek. Mindegy, hogy mi a származásod, mindegy, hogy mik a képességeid, mindegy, hogy mi van. Érted, hogy mire gondolok? Hogy igen. Az emberi jogokról szerinted mikor lenne érdemes?
Szerintem, amikor már gyerek kezd tínédzser lenni. Akkor minden van, akkor már irritálja a teste, hogy néz ki, hogy testképzavarra lesz, akkor jönnek ezek a szexuális dolgok, meg minden, hogy akkor nagyobbiktól mit lát, mit nem lát, hanem, és még mellette az ilyen gyermekvédelmekbe.
Tehát még kisebbeknél, gyerekeknél igen. Is már azt gondolod. Aha. Igen. És szerinted hány éves gyereknek és hogyan lehet erről elkezdeni beszélni? Ha most ez nehéz kérdés, de szerinted például egy óvodáskorú gyereknek lehet már erről valahogyan beszélni?
Hát semmi sem lehetetlen végül is. Szóval szerintem lehet, csak nyilván egyszerűbb szavakkal, és másképp előadni, megmutatni, elmondani.
De ugye szerintem ez jó, én is egyetértek az, amit mondasz különben, de hogy szerinted ez a társadalomnak dolga, hogy a gyerekeket felvilágosítsuk a jogaikról, még akkor is, hogyha az egy 5 éves, az ő szintjén nyilván, vagy a gyerekek, amíg gyerekek úgymond, nem tudom, meddig gyerek, addig majd úgyis a felnőttek megmondják, hogy mi történjen velük.
Szerintem nyugodtan el lehet mondani, szóval jobb félnünk megijedni, és utána később, meg hogyha nincs felvilágosítva, akkor a szülő az menteti a gyereket, azt, aki már nagyon benne van ezekben.
Aha, tehát, hogy minél kisebb korban, így értem, amit mondasz, de nem akarom a szót a szádból, de minél kisebb korban jó lenne ennek valamilyen formát találni, hogy erről egyáltalán halljon. Tehát, hogy például akár ugyanilyen játékok, nyilván ilyen gyerekelőadás szintjén, nyilván nem azzal sokkolva, hogy hogy adtak el és hogy drogozik valaki, de hogy a kiszolgáltatottság ellen gondolkodva, akár ugyanilyen színjátszós formában, például lehetne akár gyerekekkel is beszélni, szerinted
kis szerintem lehet, igen. Uh-huh. Főleg gyerekek szeretik ezeket, szeretnek moziban, mindenhova járni, uh-huh. szerintem.
Uh-huh. Te mikor hallottál először egyébként erről, hogy neked milyen jogaid vannak?
Nekem milyen jogaim? Nekem anya mondta el, nekem még, amikor már kezdtem már így kicsit elkallódni, meg minden. Szóval leült oda elém, beszélgettünk, ott volt a testvérem is még, és hogy ő ott mondta. Szóval a bátyámat is nagyon szépen főnevelte őt is, viszont vele tényleg így őt például mindig bántották, mert dagadt volt minden, és hogy anya az, ami mindent megtett, mind a kettőnkért. Szóval ami volt, leült, és mondta.
Most egy kicsit így arra is gondolok, hogy mekkora jelentősége van annak, ugye, hogy hol nő fel egy gyerek.
Igen.
De hogy lehet, hogy például, hogyha ennél a történetnél maradunk, a Valinak, meg a lányának az Alexandra történeténél, lehet, hogy őt a Vali se, tehát már az anya se tudta,
igen.
hogy mi az, ami oké, okay, meg mi az, ami nem oké. Okay. Tehát én például elképzelhetetlennek tartom, hogy a gyerekemet elengedjem valahova, ha nem tudom, hogy hova igen. megy, és nem tudom. Tehát ez bennem fel sem merül. De úgy szerinted akkor tényleg vannak ilyen felnőttek, akik még a saját gyermeküket sem tudják így megvédeni?
Szerintem biztos van. Szóval az a gyerek, akit nem világosítanak föl is fölnő, és lesz egy gyereke, az fogalma sincs úgy. Nagyon ritka, hogyha mástól hallotta, vagy hogy világíts föl a gyerekedet, de hogy a nagy része szintén szerintem ugyanúgy nem fogja, és a gyerek a szülő példáját követi.
Uh-huh. És te egyébként így Magyarországon találkoztál már az nevelő anyukádon, vagy anyukádon kívül bárhol, iskolában, közösségben, kurzuson, baráti társaságban, nem tudom, ahol erről esett szó, hogy milyen jogai vannak egy embernek, csak azért, mert ember.
Ő szintén az Árt intézetben.
Uh-huh.
Ott, amikor ő a nevelő csoportvezetőnk tartott mindig ilyen tudatos gondolkodásos uh-huh. dolgokat. Edina néni, ő volt az, aki így mondott dolgokat, meg szavak jelentése, meg minden.
Uh-huh. És ott hogyan reagáltál te, vagy hogyan reagáltak erre a többi lányok?
Hát így nem tudom, hogy reagáltak rá. Én azt tudom azt, hogy én már tudtam, én uh-huh. azért tudtam róla beszélni is, és ők megfigyeltek minket.
Uh-huh. De volt olyan, akinek teljesen újdonság volt?
Persze, hát van aki például úgy kerül oda, hogy olyan mély szegénységben volt, hogy ő megijed, hogy a WC-t lehúzzák, vagy uh-huh. nem tud enni rendesen ugye a evőeszközökkel.
Akár írni, olvasni se feltétlenül.
Ilyen lányok között voltál?
Igen. Voltak ilyenek is.
Igen. Én talán azért, nyilván az egy óriási nagy kérdés, hogy hol találkozik mondjuk az, vagy ki meddig mehet el kvázi abban, hogy mi az, amit otthonról hoz egy gyerek, mi az, amit az iskolából például, vagy már óvodából hoz, de hogy azért, amikor mondjuk megemlítesz ilyen példákat, és pont ezen járt az agyam, hogy nyilván összehasonlíthatatlanok nagyon sok esetben azok a hátterek, amikből jönnek emberek, de hogy azért pont emiatt itt nagyon fontos a szerepe az iskolának, vagy egy gyerek otthonnak, vagy óvodának adott esetben, tehát egy olyan helyszínnek, ahol közösségben vannak gyerekek ebben az esetben, mert hogy ki lehet egyenlíteni bizonyos különbségeket tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy valakinek mondjuk valószínűleg, aki nem tanult meg késsel villával enni, mert otthon nem úgy ettek, meg napi csak egyszer ettek, vagy nem volt működő WC-jük, azt feltételezném, hogy nem, az ő szülei mondjuk nem tudják azt, hogy mihez vannak jogaik, és hogy ilyenkor tényleg belép az iskola, vagy a gyerek otthon, stb. azok a felnőttek, akik ott dolgoznak, ezzel a felelősséggel, hogy oké, hogyha ez a gyerek otthonról nem hozza ezt a tudást, akkor viszont nekem kötelességem őt felkészíteni az életre, és megadni neki ezeket az eszközöket, meg tudásokat, hogy ezzel is védettebb tudjon majd lenni, amikor felnő és kilép a nagyvilágba.
De hogy te az iskola, vagy a javító előtt az iskolában, meg az óvodában nem hallottál ilyenekről?
Nem. Mm-hmm.
Tehát nem volt egy osztályfőnöki óra, ahol beszéltek volna erről veled? Vagy
nem. Igazából tök lazák voltak osztályfőnöki órák is volt, nem is volt megtartva.
Aha, vagy ilyen társadalom ismeret órátok nem volt, az is szokott lenni?
Nem. Társadalom nekünk nem volt.
Aha.
Hát azért az elég, mert te is már mindjárt szavazóképes, sőt már szavazóképes, már bőven szavazóképes vagy, persze. Igen. De ezzel egyébként gondolkodsz, hogy mint szavazóképes, szavazási joggal bíró állampolgár most ez jelent valamit az életedben?
Hát, hogy az ilyen nagy ilyen Fidesz, meg az ilyen?
Hát, hogy a politikában, akár az európai, akár a magyar politikában a te szavad számít. Ezt gondolod, vagy azt gondolod, hogy nem számít a te szavad?
Szerintem, ha az embernek nem számít a szava, akkor nem lennének ilyen nagy dolgok szerintem. Mm-hmm. Szóval, mivel mi egy összeg vagyunk, egy ország, ott minden embernek megvan a saját szava. Mm-hmm. És ehhez vannak különböző csoportok, ahol valaki így dönt, valaki úgy dönt, és ahol jobban látják a vezetést, nyilván oda is sodródnak az emberek, de viszont ahol látják azt, hogy ez jó nekünk, akkor ezt csinálják.
Mm-hmm. És én úgy tudom, hogy te azon gondolkodtál, hogy nem Magyarországon fogod folytatni az életed, hogy ez még most is így van?
Persze.
És miért? Miért gondolod egy másik országban?
Hát a pénz miatt.
Hogy ott jobban lehet keresni?
Igen.
Mm-hmm.
De többet is kell ott költeni, nem?
Abban még nem gondoltam bele, de viszont azt tudom az, hogy csomó ismerősöm jobban látja a külföldön való dolgozást, otthonlétet, mint itt Magyarországon.
Mm-hmm. És hogyha te elindulnál most így külföldre, most már csomó veszélyről tudsz, most nem csak az előadás kapcsán, de amiatt is, szerintem ott is sok mindenről beszéltünk, de úgy egyébként is, hogy te hogy készülnél fel egy ilyen külföldi útra? Tehát hogy mit gondolsz, hogy mivel kell teleraknod a tankodat, mielőtt elindulsz?
Nyilván először ugye, hogy állásom meg legyen, úgy nem mennék ki. Szóval, hogy az állásom, minden információk, minden dolgot megkapok, és megvan minden, akkor úgy mennék csak ki.
És szerinted ki képviseli a te jogaidat, hogyha külföldön vagy?
A saját magam.
Uh-huh. De hogyha valami nehézséged adódik, akkor nem tudod a saját jogaidat képviselni?
Akkor a törvény.
És hogy mennyire ismered akár a magyar törvényeket, akár a külföldi törvényeket? Vagy ez nem az a téma, ami?
Hát gondolom az értő országokban nagy rész szerintem ugyanaz a törvényben, mint hát én így gondolom. Uh-huh. Szóval jó, nyilván Észak-Koreát én nem veszem bele, mert ez már egy érdekes egy világ, de hogy azért nagy részt az emberekről szóló jog azért minden országban megvan.
De hogyha nem tudod, hogy mik a jogaid?
Hát akkor így szívás.
Hát utána kell nézni, nem?
Igen. Vagy interneten esetleg.
Hát, hogy tudd, hogy kihez, hova kell fordulni, ha valami nehézséged van, hol ki hogyan tud vigyázni rá, mi van, hogyha elhagyod a papírjaidat, mi van, hogyha valahol úgy különböztetnek meg, ahogy az nem helyén való, mi van, hogyha nem fizetnek ki, mi van, ha meg akarnak büntetni valamire, amit vagy elkövettél, vagy nem követtél el, hogyha érted? Tehát, hogy ezeket lehet, hogy érdemes körül tapogatni, meg nyelvet beszélni, gondolom.
Igen. Igen, még egy pillanatra visszakanyarodhatunk a képviselet, vagy a választásokhoz, és aztán talán le is kerekíthetjük most ezt a beszélgetést. Én csak arra voltam kíváncsi, hogy behozta Márta ezt a témát, hogy már szavazóképes polgár vagy. Most amúgy európai parlamenti választások lesznek majd nyáron, illetve talán arról kicsit így kevesebbet szoktunk tudni, én azt veszem észre, meg majd 2 év múlva lesznek országgyűlési választások, kb. 2 év múlva, ugye? Igen. Most már majdnem április is van, vagy majd lássuk meg, hogy ki lesznek-e írva, vagy hogyan alakul itt az életünk Magyarországon. De hogy én csak arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy ez mennyire téma mostanában így a te köreidben, a korosztályodban, ahol dolgozol, akikkel együtt élsz, akik a barátaid, mennyire téma az, hogy, hogy tudni arról, hogy mi történik körülöttünk, milyen döntéseket hoznak a fejünk fölött, hogy van-e arra hatásunk, hogyan tudunk beleszólni. Erről szokott szó esni a te életedben?
Hát igazából nagyon nem.
Nem, aha. Nem.
Szóval az, hogy nagyon... Én például interneten követek ilyen dolgokat, de az, hogy már tévét nézni, vagy este leülni, a híradót nézni, vagy bármilyen már nincs is, és így nyilván nem tudjuk, hogy mi van azért körülöttünk, mi forog, csak hogy menjen az ember a dolgára, a napi rutinjaira.
Igen, mindenki így inkább saját magával van elfoglalva, igen. Saját boldogulásával. Aha. Hát igen, ez szerintem így valamennyire mindenki érzékeli a bőrén, hogy, hogy, hogy az sokszor elviszi az energiánkat, meg a figyelmünket a nagyobb dolgokról tulajdonképpen.
Hát igen, csak ennek ugye az a nehézsége, hogyha amikor velem nincsen baj, akkor nem figyelek oda, vagy nincs akkora baj, hogy most hirtelen nagy segítségre lenne szükségem, de nem figyelek oda az ilyen társadalmi mozgásokra, akkor viszont, amikor bajba kerülök, vagy a családom bajba kerül, vagy a városom bajba kerül, vagy mitől, akkor hirtelen már nagyon elvárnám a társadalomtól, hogy már pedig védjenek meg, meg figyeljenek oda rám, meg tessék, itt van a probléma. Tehát, hogy lehet, hogy ez azzal kéne kezdődjön, hogy először mi elkezdünk odafigyelni arra, hogy mi van körülöttünk, nem? És akkor remélhetőleg egyszer még utolér a többiek figyelme is bennünket, hogy még úgyhogy belefér még ez a kicsi, hogy te hogy látnád, hogy erre mi az esély, vagy hogyan lehet elérni például azt a közeget, amiben te is élsz, hogy ő, nekik felkeltsük az érdeklődését, vagy ez annyira messzi, annyira távoli, hogy a politikával, vagy a társadalmi mozgásokkal foglalkozzanak?
Hát ez igazából embertől függ, hogy ki mennyire szeretne róla hallani, hogy van, aki egyáltalán nem érdekli, valakit érdekel a politika.
Uh-huh. És téged érdekel a politika?
Persze. Követem is Orbán Viktort, Donald Trumpot is.
Uh-huh. És még kit követsz?
Amúgy rajtuk kívül senki mást úgy, olyan részről. Uh-huh.
Jó, köszönjük szépen akkor.
Köszönjük
Boros Vikinek. Ez volt a Faktor Terminál Egyesület podcastje a Words of Europe projekt keretei között. Köszönjük a figyelmet.